Erős várom Istenem. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön evangélikus énekeskönyvünk 390-es számú éneket énekeljük. 390-es éneket. az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a hármas számú liturgiát énekeljük. Énekes könyvünk 48. oldalán található a hármas számú liturgia.
Istenhez kiáltok segítségért, és meghallja hangomat. Uram, te megsegíted az alázatos népet, és a gőgös szemet megalázod. Magasztallak ezért a népek között, és énekezz engek a te nevednek. Isten lélek, és akik őt imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Vétkeztem ellened, Istenem, és büntetésére térdemlem. Napról napra megújítottad rajtam kegyelmedet, mégsem szerettem igazán embertársaimat. Bocsáss meg vétkemet, és teremts újjá szolgáló szeretete az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk. Szeretete abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte értünk, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Kegyelmesen könyörgésünket, hogy mi, akik büntetést érdemlünk bűneinkért, irgalmadból bűnbocsánatot nyerjünk a te dicsőséges nevedért, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él, és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet, 75 vasárnapra kiírt oltár előtti felolvasásul szánt igét, melyet megírva találunk Jeremiás próféta könyvében, annak 9. fejezetében, a 22. és 23. versében a következő kívánok. Ezt mondja az Úr, ne dicsekedjék bölcsességével a bölcs, ne dicsekedjék erejével az erős, ne dicsekedjék gazdagságával a gazdag. Aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok az Úr, aki szeretetet, jogot és igazságot teremtek a földön, mert ezekben telik kedvem, így szól az Úr. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egyik az Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban van, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jöjjel. Honnan innen ítélni élőket és holtakat? Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük el a 455-ös számú énekünket. 455-ös éneket énekeljük. kegyelem néktek és békesség. Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk Pál apostol Korintusbeliekhez írott első levelében, annak harmadik fejezetében, az első verstől a nyolcadikig a következő. Isten igéjét tehát Pál apostol Korintusbeliekhez írott leveléből, első leveléből olvasom a harmadik fejezet első versétől. Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel tápláltalak titeket, nem keményeled ellel, mert még nem bírtátok volna el. Sőt, még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. Amikor ugyanis irítség és viszálykodás van közöttetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e? Ha az egyik ezt mondja, én Pálé vagyok, a másik pedig azt mondja, én Apollósé, nem emberi módon beszéltek-e? Hát ki az az Apollós, és ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívővé lettetek, mégpedig ki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr. Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, és az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet és aki öntöz, egyek, és mindegyik majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, bejárta a világot egy rövid természetfilm, amely az én megítélésem szerint azért nem nélkülözött mesterséges beállításokat. A természetfilm arról szólt, hogy egy jaguár üldözi az anyjától elszakadt medvebocsot, és nagyon sok veszélyen keresztül, végül is, amikor már úgy érezte a kis medvebocs, hogy mindennek vége, akkor szembefordult a jaguárral, és ami kitelt a tüdejéből, meg az ő lényéből, hatalmas nagyot kiáltott, üvöltött a jaguárra. És aztán, amikor látta, hogy a jaguár megtorpont, akkor még felbátorodott, még egyet üvöltött, és aztán látta, hogy a jaguár megfordult. És amikor úgy önerégülten megfordult, mert azt mondta, megnyerte a meccset, akkor látta, hogy mögötte ott tornyosul az anyja két lábban támadó állásba állva, és a bocsáért éppen akkor érkezett oda. Most azért jött az eszembe ez a természetfilm, mert az emberek azon vitatkoznak, hogy ki öntöz, ki ültet, ki az, aki részt vesz a gyülekezet életében, ott van Pál, Péter, meg Apollós, ott vannak a tanítványok, ott vannak az Isten küldöttei, és nem veszik észre, hogy ők azok a kis medvebocsak, itt egyébként üldöz az ördög, és elpusztulnának, ha nem állnod mögötte a Teremtő Isten, az, aki a növekedést adja. Ez a bocs is rövid ideig azt gondolta, hogy ő üldözte el a ragadozót, és a saját erejéből menekült meg ebben a szituációban. Sokszor a testi ember is úgy gondolkodik, hogy maga tudja megtenni azt, amit az Isten rábíz, és maga az, aki meg tudja cselekedni Isten akaratát, és aztán ki is húzza magát, hogy íme, én vagyok ez az Isten szolgálója, aki meg tudom ezt tenni. Pál apostol szomorúan állapítja meg a gyülekezetről, korintusi gyülekezetről, akivel egyébként jó elolvasni a beköszöntőben, hogy hogyan látja Pál apostol ezt a gyülekezetet. Tehát a korintusiakhoz szólt ez az ige, azokhoz a korintusiakhoz, akik a Pál apostol leírása szerint az első fejezet második versétől így néznek ki. Az Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, azoknak, akiket ő elhívott és saját népévé tett, mindazokkal együtt, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét, az ő Uruk és a mi Urunk nevét bárhol segítségül hívják. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hát így köszönti Pál apostol a korintusiakat, és így írja le nekünk Pál apostol, hogy kik ezek a korintusi emberek. Ebből a bevezetésből azt láthatnánk, hogy a korintusi gyülekezet egy Istennek odaszánt életű, Krisztusban megváltott életű embereknek a közössége, akikkel az Isten már tud szolgálatot végeztetni, akit már az Isten tud használni az ő országának építésében. Úgy rendben megy a gyülekezet körül a dolog, mert hogy ők már Jézus Krisztusban elhívott, megszentelt emberek, akik már ismerik az Isten akaratát, és úgy kapaszkodnak Istenbe, hogy használni is tudja őket. Mégis ebben a harmadik fejezetben azt látjuk, hogy Pál szomorúan jegyzi meg, hogy ez a gyülekezet még nem érett lelkileg. Nem érett lelkileg, sőt, azt mondja, hogy testiek. Testi emberek, tehát nem tud hozzá úgy beszélni, mint lelkiekhez. Nem érett lelki közösség még, de egy éretlen testi közösségről van szó. Hasonlatként a gyülekezet elé állítja a gyermek táplálását, hogy amikor megszületik az újszülött, akkor tejen él, aztán később pépes ételen, és majd aztán később kapja meg a kemény eledelt. Ha valaki szereti a gyerekét, ha valaki rendesen és gondosan bánik a gyerekével, akkor így táplálja őt. Volt egy kollégám, amikor bányánál dolgoztunk, egy sofőr, aki maga is 130-140 kilós atyafi volt, egy nagy teherautónak volt a sofőrje, és körülbelül egyszerre született egy-egy gyerekünk, és amikor kérdezte, hogy hogy vannak a gyerekeid, akkor mondtam neki, hogy hát mit tudom, egy 120 gambot evett már meg vacsorára, csak azt mondja, hogy ő már füstölt szalonna bőrt adott neki, mert hát az kell a gyereknek, hogy megerősödjön. Ő már kemény táplálékra fogta. Persze a gyerek még nyilván nem tudta megrágni a szalonnabőrt, de már a apjának a tudatában az volt, hogy ez a gyerek már a fejlődés olyan szakaszában van, hogy nem pépes eredet kap meg tejet, hanem a szalonnabőrt is megkaphatja. Tehát Pál apostol elébünk állítja a gyermek táplálásának a hasonlatát, a képét, hogy fejlődik a keresztény ember. Először teljes eredet kap, pépes eredet kap, és majd utána kemény eredetre foghatja az Úr. A későbbi fejlődési folyamatában kaphat aztán keményebb eredet az ember. Így van ez Jézus Krisztusban megszentelt emberek között is. Az Úr először felerősíti az újonnan született embert, hogy megerősödjön kegyelemben, hitben, reménységben és szeretetben. Az Isten mindent megad az embernek ahhoz, hogy erősödjön abban a kegyelemben, amit az Úrtól kapott, abban a hitben, amivel elfogadhatta ezt a kegyelmet, és abban a reménységben, amit az Isten elébe helyez, hogy aztán a szeretetben körbe tudja ölelni magát, az Istent és az embereket is. Így aztán alkalmas legyen az Úrnak arra a szolgálatra, amit elébe helyez, hogy az ember ne ígjen ki, vagy ne ábránduljon ki, és ne roppanjon bele abba a szolgálatba, amit elé helyez. Ha így folyamatosan táplálja föl, ha így folyamatosan erősíti föl az Isten szent lelke az embert, akkor lehet alkalmas és áldott szolgálójává. Ezért elsőként nem a szolgálati területeket kell megismerni az embernek, vagy a szolgálati tematikákat, hanem az Úr felé való bizalomnak kell megerősödni az emberben, és a vele való kapcsolatnak kell kialakulnia, a benne való létnek kell megerősödni az emberben, hogy az Úr kegyelme aztán megerősíthesse az embernek az életét, megerősíthesse a szívét. Mind az értelme, mind az érzelme, és mind az akarata ott legyen az Úrban, és az Isten valóban tudja használni őt. Ez a folyamat kellene, hogy végigmenjen az embernek akkor, amikor lelkésznek készül, akkor, amikor presbiteri szolgálatba indul, de természetesen akkor is, hogyha a magánéletben, vagy akár képzésben is vesz részt. Ezért nagyon fontos, és a teológusok számára is ez lenne fontos, és nem egyszer hangsúlyoztam a teológiai professzorainak is, a rektor úrnak is, hogy a odaérkező fiatalokban meg kellene erősíteni az Istennel való kapcsolatot, a tőle való függést, hogy megerősödjenek kegyelemben, hitben, reménységben és szeretetben, hogy aztán majd megkaphassák az keményebb eredelt, amikor már a tudománynak azon fokára érhetnek, ahol azt el tudják hordozni és viselni. Tehát ezen a folyamaton kell végigmenni az embernek, de persze nem csak a teológián, hanem a hétköznapokban is, a magánéletben is, mert úgy épül föl az Istennek az embere arra a szolgálatra, amit az Isten elébe helyez. Lehet az a legapróbb, legkisebb szolgálat is, de ha nincs fölépítve az embernek a lelke, nincs ráépítve arra az alapra, ami aztán megtartja, akkor meg fog inogni és össze fog törni. Ha viszont végigmegy ezen a folyamaton, a legmegterhelőbb szolgálatok is elviselhetővé lesznek az ember számára, mert az Úr erősíti meg az életét és a szolgálatát. Most ennek a fejlődésnek vannak belső fejlődésnek vannak külső jegyei, jelei. Amikor az ember elindul az Istennel való szolgálatban, az Istennek való életre, akkor a vele való kapcsolat erősödésében jelzik kifelé a viselkedés, a hétköznap életben mutatott magatartás mutatja azt, hogy mi is van alapvetően belül. Pál itt csak két jegyet említ a testies életről. Azt mondja, hogy a gyülekezetben viszálykodás és irigység van, és ebből látszik, hogy nem vagytok lelkiek. Ebből látszik, hogy testiképpen gondolkodtok. Viszálykodás és irigység. Pál apostol elébük helyezi, a korintusiak elé. És most elénk is helyezi, és olyan jó lenne, hogy így vizsgálnánk meg magunkat. Testi vagyok-e, vagy lelki? Van bennem irigység? Van bennem viszálykodás? Akkor Pál apostol azt mondja, testi vagy. Akkor nem tudok veled lelkiképpen beszélni. Ha nincs benned irigység, viszálykodás, ha nem jönnek ezek a külső jelek, akkor tudok neked kemény elevelt adni, akkor tudlak téged használni olyan helyeken, ahová csak azok az emberek jutnak el, akik velem szoros kapcsolatban vannak, mert én küldöm oda őket. Aztán Pál apostol beszél a testies cselekedetekről, később a Galatákhoz írott levélben is. Galatákhoz írott levél 5. fejezetében leírja, hogy mi a testnek a cselekedete. A test cselekedete az, amely nyilvánvalók, mégpedig ezek. És akkor sorolja szépen így egymás után, hogy házasságtörés, paráznosság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás, és ezekhez hasonlóak. Pál apostol itt már bővebben kifejtette a galatáknak azt, hogy mi jellemzi az embert akkor, amikor testi. Amikor a gondolatai azok nem Krisztusban vannak elrejtve, amikor az ember élete nem Krisztusban van elrejtve, hanem testiképpen gondolkozik. Krisztus Jézusban megszenteltek életében is mutatkozik ez. Tehát olyan megdöbbentő, Galatákról is azt mondhatjuk el, hogy Krisztusban megszenteltek, újjászületett emberek. És mégis figyelmeztetni kell őket arról, hogy figyeljetek Galaták, mert ezek a test cselekedetei, ezek pedig a léleknek a cselekedetei. Azonosíts be magad, vizsgáld meg magad. És hogyha ezek közül, a test cselekedetei közül találsz az életedben sokat, akkor gondolkozz el rajta, hogy hol van az életednek az alapja, hol van az életednek a középpontja. Ha lelkiek, és akkor sorolja a léleknek a gyümölcseit, akkor tudhatod. De ha testiek, akkor vizsgáld meg magad, mert képtelen vagy cselekedni az én akaratomat, képtelen vagy kemény eledelt fogyasztani, akkor, hogyha testies cselekedeteid megjelennek az életedben. Ilyenkor, amikor kemény eledelre még alkalmatlan az ember, nincs kész a szíve arra, hogy feltétel nélkül fogadja az Úrtól az útmutatásokat, az elébe került helyzeteket, az elébe került szolgálatokat. Ha testies az ember, akkor képtelen elindulni egy olyan szolgálat felé, amely az ember értelmet felülhaladja. Ábrahám a hitnek az atya, de a kegyelemnek az atya, és ezt én teszem hozzá, hit atyának szoktuk nevezni Ábrahámot. Az ő életében nagyon nyilvánvaló lett az, hogy amikor az Isten mond neki valami olyasmit, ami egyébként az egész életének az alapját rengeti meg, mert Isten adott neki egy ígéretet, hogy nagy néppé teszlek, és a nagy néppé lételnek a zálogát kér egyszer az Isten, azt, hogy ad nekem Izsákot, áldozd föl nekem a fiadat. És akkor azt mondja, mondhatja Ábrám magában, de hát azt ígérted, hogy nagy néppé leszek. És hát nincs több gyerekem, csak ez. Mert lett volna neki 12 fia, mint Izraelnek, Jákobnak, akkor semmi gondom, mert egyet feláldozunk, még mindig maradt 11. Az emberi logika szerint. De Isten azt mondja neki, ezt az egyet áldozd föl. Ezt az egyet hadd áldozzam, ezt az egyet hadd vegyem el tőled. És Ábrám elindul, mert tudja, hogy Isten áldása nélkül, a neki való engedelmesség nélkül úgysem lesznek nagy néppé. De még ha nagy néppé is lennének, nem lenne áldás azon a nagy népen. Ezért viszi az egyetlen fiát találkozni. Ezért ő a hit atya. Ezért ő az, aki a hitnek legerősebb képe számunkra a Szentírásból. De én azt mondom, a legerősebb képe a kegyelemnek is, Mert amikor az Istennek enged az ember, amikor a hite fölnő az embernek, és meg tudja cselekedni az Isten akaratát, megtapasztalja az ő kegyelmét is. Mint ahogy Ábrám is megtapasztalta, amikor már kész volt a fiát feláldozni, már a kés a kezében volt, és lendült arra, hogy megölje a fiát az oltáron, akkor Isten adta a bárányt, adta a kost, és föl tudta áldozni a fia helyet. Ott volt a kegyelem. Tehát ez a csodája az Istennek a engedelmességnek, hogy amikor az ember elindul a sötétbe, meg kell tenni egy lépést, ami egyébként emberileg kiszámíthatatlan, vagy amit emberileg számít ki az ember, akkor azt mondja, hogy lehetetlen. Akkor az Isten oda teszi az ő kegyelmét, oda teszi az ő áldását, és az ember megtapasztalja, hogy hogyan lehet azon keresztül haladni. Bizonyára testvérek is sok ilyen hit élménye vannak keresztül, amikor nekimentek a sötétnek, amikor nekimentek a bizonytalannak, amikor ráléptek a vízre, és természetesen képletesen értve ezeket, ráléptek a vízre, és a víz megtartotta, a sötét világos lett, és a lehetetlen pedig lehetségessé. Isten ezt szeretné az életünkben megvalósítani, ezt szeretné a te életedben is, meg természetesen a gyülekezet életében is megvalósítani. A testi és gondolkodás megakadályozta volna Ábrahám szolgálatát. Azt, hogy nagy népé legyenek és áldássá legyenek az egész világ számára. De mert Ábrahám engedett, ezért Isten megáldhatta őt. Ha te engedsz, Isten megáldhat téged. Ha te engedsz, akkor megtapasztalhatod azt, hogy hogyan áldja meg az Úr a te életedet, az egyéni életedet, és hogyan lesz az egyéni élet aztán a gyülekezet számára is áldássá. A gyülekezetekben lévő irigység, meg viszálykodás megakadályozza az Istennek az áldását. Ha jelen vannak a testies cselekedetek, azok az egész gyülekezetet is tönkre teszik. Korintusban is rengeteg gazemberség volt, Isten ellen való vétek volt. A korintusi gyülekezetben is a testies gondolkodásnak olyan következményei voltak, amelyek utálatosak voltak az Isten előtt. A mi életünkben is, ha engedünk a testies gondolkodásnak, a mi életünkben is ugyanak az utálatos dolgok jelennek meg, amiket itt felsoroltam a Galatákhoz írott levélben a testies cselekedetek kapcsán. Fontos szempont, hogy az egyén bukása aztán terheli a közösséget is. Az egyén bukása húzza a másikat magával. És így lesz az egyébként Isten akaratát szerető, vagy Isten akaratát követni akaró emberek közösségéből egy testiesen gondolkodó közösség. Gondoljunk csak arra, hogy hogyan harapózik végig a viszálykodás sok ember szívében, mert elindul valahonnan, és aztán ez multiplikálódik, és sok emberben megjelenik a viszálykodás, vagy az irigység. Vagy egyébként sok egyéb önzőség, meg bujálkodás, meg egyebek, amikor az ember a testi dolgokat szereti, és a lelki dolgokat fittyet hány. A gyülekezetben szolgálók egy alapra kell, hogy épüljenek, vagy olvassuk aztán a felolvasott ige szakasz végén. Azt mondja, hogy aki ültet, aki öntöz, az teljesen mellékes, egy alapra kell, hogy ők alapozzanak, mert abban azon az alapon növekedhetnek föl, azon az alapon adhatja az Isten aztán az ő áldását. Elengedhetetlen része, hogy egy alapon legyenek a szolgálók. Ha a szolgálók széthúznak, ha a szolgálók külön alapokat képeznek maguknak, akkor nem áldhatja meg az Úr úgy együtt. Nem lehetnek az alatt az áldás alatt, amit az Isten a közös szolgálatban adhat. Ha irigység vagy viszálykodás van, akkor nincs egy alap. Viszont ha egy alap van, az egy alapon lévők azok akkor úgy tudnak dolgozni, úgy tudnak szolgálni, hogy nem számít, hogy ki az, aki öntöz, vagy nem számít, hogy ki az, aki ültet, egy számít, hogy ki az, aki a növekedést adja. És most visszatérek arra a képre, amikor a kis medve, elüvöltötte magát, hogy a szolgálók is így üvöltenek szembe az ördög hatalmával, az ördög cselekedetével, a testies cselekedetekkel, és meg így végzik az Istennek való szolgálatot, szemben áll az Isten ellenségével, de biztos tudatban, hogy ott van mögöttük az Úr, aki ezt a szolgálatot elindítja, ezt a szolgálatot megalapozza, és ezt a szolgálatot megáldja. Így igaz az, amit itt az igében írt Pál apostol, hogy én ültettem, Apollós öntözött, de kit érdekel ez? Mert az Isten adja a növekedést. És ha az Úr nem lenne itt, akkor öntözhetnék én, ültethetne Apollós, vagy felváltva tehetnénk ezt, akkor sem lenne semmi áldás rajta. az Úr így szeretné megáldani a mi gyülekezetünk életét is. Egy alapon. Ez az alap, nem más, mint Jézus Krisztus. A Jézus Krisztusban való új életnek az öröme és üdvössége. Ezen az alapon megállva, keresve az ő akaratát és az előttünk lévő helyzetekben megtalálni azt, hogy mit szeretne az Úr velünk, itt, időnek ezen és térnek ezen a pontján megvalósítani. És hogyha ezen az alapon állunk, akkor ott van az Úr, aki aztán a növekedést adni fogja. Ehhez vizsgáljuk meg magunkat, vannak-e testvies gondolataink, cselekedeteink, vagy megterhetünk-e Isten szeretetével, a benne való reménységgel, a tőle kapott kegyelemmel, amely aztán megerősíti a szívünket. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy te olyan Urunk vagy, aki egyenként ismersz bennünket, és tudod, hogy hol áll az életünk, te tudod azt, hogy milyen eledelre van szükségünk, és hogyan szeretnél bennünket tovább vinni. Köszönjük, Urunk, hogy te föláldoztad magadat értünk. Te annyira szerettél bennünket, hogy nem magadat nézted, nem önzőség, vagy egyéni karriervágy volt a szívedben, hanem értünk haltál meg. Köszönjük, Urunk, hogy az irgalmas samaritánus példájából érthetjük, hogy mit tettél te értünk, és hogyan vitted ezt végbe. Áld meg bennünket, Urunk, egyen-egyenként, hogy így növekedhessünk te benned. Add meg, hogy az értelmünk és az akaratunk ott lehessen a te kezedben. És amit mi bölcsen el tudnánk tervezni, azt vedd el tőlünk, Urunk, hogy a te akaratod lehessen, amely irányít és vezet bennünket, hogy aztán megállhass. Áldott legyen a neved, Urunk, hogy sok embert szeretnél még magadhoz hívni, megszólítani. Add meg, hogy ebben jó segítő társaid, eszközeid lehessünk, hogy tudjuk tenni az ültetés, meg az öntözés szolgálatát, és közben lássuk, hogy te vagy az, aki áldást osztasz. Így állj meg bennünket, Urunk, hogy itt földi létünk során a sok hívság, kívánság, testies gondolat és cselekedet között is megtalálhassuk azt az utat, amit nekünk kijelöltél, és eljuthassunk arra a mennyei elhívásra, amit te adtál nékünk. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben istentiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk istentiszteleti közösségbe. Hirdetem a testvéreknek, hogy a hétközi alkalmaink itt vannak a hírmondónkban, a gyülekezeti bulletinünkben. Hétfőn asszonykör, szerdán az angol társalgó óra, szombaton az ifjúsági óra, és előttünk vannak a gyülekezet családi közösséget formáló programjainak leírása is, amely februárban és márciusban lesz itt előttünk. Készüljenek a testvérek ezekre az alkalmakra is, hívogassanak olyanokat, akiket érdekelhet ez a téma, akiknek az életükben szükség van ezekre. Hirdetem a testvéreknek, hogy a következő héten, férfi héten megyünk, nem leszek én sem itthon. Ötöd magammal megyünk innen a szoros gyülekezeti közösségből, de a gyülekezethez tartozók közül jönnek még mások is, Kismáté is már, Budapesten van, Kulcsár Márton is készül a hétre jönni, és kérem a testvéreket, hogy hordozzanak bennünket, hogy Isten megáldhassa ezt a hetet arra is, hogy a kemény eledel ott lehessen az életünkben, és tudjuk fogyasztani azt, amit az Úr szeretne számunkra világossá tenni, hogy aztán megállhasson bennünket. Azután következő héten női hét is lesz, februárban még egy férfi hét, de ez már be van telve, és úgy néz ki, hogy márciusban lesz egy harmadik férfi hét, amelyre már a gyülekezetünkben jelentkeztek néhányan, de még meg lehet próbálni, hogy esetleg lesz-e hely, van-e hely. Ez egy bónusz hét, amely az első két férfi héten túljelentkezettek számára lett indítva. Fontos tudni azt, hogy a jelentkezéseket időben kell ezekre a hetekre eszközölni, mert hamar betelnek, 3 hónappal előtte már lehet jelentkezni. Ha valaki szeretne informálódni házaspári hétről, vagy bibliatanulmányozó hétről, vagy akár férfinői hetekről is, bátran szóljon, és akkor megpróbálunk segíteni. Interneten egyébként lehet jelentkezni. Imádságlevél itt van előttünk, nagyon fontos, hogy akik az imádságlevélben szerepelnek, azok ott lehessenek az imádságaink közepén. Debreceni Józsiról tud valaki valami hírt, hogy itthon van, jól van?
Itthon van és jól van.
Itthon van és jól van. Már fut, vagy még nem?
Megyeget.
Műtötték a Józsit, és akkor ezek szerint most már jobban van, itthon van. Az Úr adjon erőt neki is a felépüléshez, és természetesen azoknak, akik kórházban vannak, vagy betegek, az Úr segítse őket a felépülésben, és ezeken a próbákon vagy nehézségeken keresztül is művelhesse az életüket, hadd lehessenek még alkalmasabb szolgái az Úrnak. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindörökkön örökké. Amen. Isten tiszteltünk befejezéseképpen énekeljük a 449-es számú éneket, annak első versét, a befejező oltári szolgálat felé. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mennyei atyánk, aki a világot teremtetted, megtartottad, megváltottad és megszenteled. Áldj meg bennünket és szentelj meg bennünket is, Urunk, akik most itt eljöttünk a te dicsőítésedre, az előtted való megállásra. Köszönjük, Urunk, hogy szent lelked által tudod életünket mozgatni. Te vagy az, aki a gondolatainkat, a szándékainkat leginkább ismered, és leginkább tudod befolyásolni. Add meg, Urunk, hogy kinek-kinek add meg azt, amire szüksége van. Add meg, hogy a kételkedőben ott legyen az irántad való bizalom, a neked való odaszánás. Légy azokkal, akik már Jézus Krisztusban szentjeid lehetnek, hadd ismerhessenek meg még inkább a te akaratodat, a te lényedet, és oda tudják még inkább szentelni az életüket, tenéket, hogy meg tudd áldani őket. Köszönjük néked, Urunk, azokat is, akik nem szeretnek téged, akik nem keresik a veled való kapcsolatot. Köszönjük, hogy adod nekünk, adod számunkra a lehetőséget a bizonyságtételre, felé való szolgálatra. Így köszönöm néked, Uram, hogy gyülekezetünkben is vannak, akik ráébredtek a neked való szolgálat örömére, és képesek és hajlandóak arra az alapra ráállni, amely te vagy, és azon az alapon állva szolgálni. Add meg, hogy mindnyájunk szívében ott lehessen a vágy, hogy neked szolgáljunk, és tőled vegyük az áldást. És ebben az áldásban folyhasson az életünk, sokak üdvösségére és a te dicsőségedre. Hálás a szívem, Uram, hogy így akarod megáldani itt a gyülekezetünket, de egyházunkat is, meg az egész kereszténységet hazánkban és szerte a világon. Add meg, hogy mindenütt meglehessenek azok az emberek, akiket te szólíthatsz, vezethetsz, és a te akaratodban járhatnak, kelhetnek. Add meg így evangélikus egyházunk erősödését, áld meg a teológián hallgatókat, tanulókat, áld meg a professzorokat, légy azokkal, Uram, akik nevelik a következő lelkész generációt, hogy megtapasztalhassák mindazt, amit ebben a mai égében is elénk adtál. De köszönjük néked a lelkészeket, espereseket, püspököket, akik felkent szolgáid, hogy valóban neked szolgáljanak, és mindaz, amit rajtuk keresztül végzel, az országod építése lehessen. Köszönöm, Uram, hogy így akarod megáldani minden keresztény gyülekezetet. Itt az egyetemes ima hét végén, Uram, amikor sokan együtt voltak egy közösségben, szerte a világon, add meg, hogy téged tapasztalhassanak meg, hogy minden felesleges sallang, ami téged eltakar, vagy az akaratodat eltéríti, az kikerülhessen ezekből az alkalmakból, és a tiszta evangélium, a te szavad, a te új életet adó jelenléted lehessen jelen. Köszönjük, Urunk, hogy te ezt akarod tenni, add meg, hogy engedelmesek lehessünk mindannyian ennek az akaratnak. Köszönöm a teremtett világodat, Uram, annak szépségét, csodálatát. Áldott legyen a neved, Urunk, hogy így formáltad ezt, és számunkra életterül adtad. Add meg, hogy ügyeljünk, figyeljünk arra, amit te szépnek, jónak alkottál. Bocsásd meg, hogy a bűneink tönkreteszik azt. De használj bennünket, hogy mindaz, ami tönkrement, az benned épülhessen. Légy népünkkel, nemzetünkkel, hazánkkal, vezetőinkkel. Add meg, hogy népükért önfeláldozásra is kész vezetők lehessenek, akik hajlandóak a te akaratodon járni, a te utadon járni és a te akaratodban járni. Akik hajlandók a népükért megtenni azt, amit rájuk bíztál. Köszönjük, Urunk, hogy így lehetünk, így nyerhetünk áldást egyén életünkre. Eléd tesszük házasságunkat, gyereknevelésünket, de a párkeresést, gyermekfogadást, gyermekvárást is, Urunk. Köszönjük, hogy minden a te kezedben lehet, és te tőled vehetjük el kegyelemből áldásként. Köszönjük az anyagi lehetőségeinket is. Adj meg, hogy bölcsen tudjunk élni a ránk bízott javakkal. Elégítsd meg azokat, akik szűkölködnek. Te légy azokkal, akiknek hajlék sincs a fejük felett. Biztasd őket, Uram, a magukra való gondoskodás felelősségére, és bennünket is használja feléjük való szolgálatban. Köszönjük, Urunk, hogy erőted lehet egész életünk, életünk minden része. Add meg, hogy megdicsőülhess ezekben, és mi pedig nyerhessünk lelki áldásokat, örömöt, békességet, szeretetet, hűséget, jóságot, hosszú tűrést. Így áld meg bennünket, Urunk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőt. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népen vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.